Néhány héten belül béke lehet Ukrajnában, ezt most éppen Emmanuel Macron francia elnök mondta, miután Donald Trump-al tárgyalt a Fehérházban, hogy így lesz-e, és addig mi történhet a frontokon és a világpolitikában. Erről fogok most beszélgetni Takács Pár katonai elemzővel, a Magyar Honvédség volt századosával, és Demko Attilával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi John Lukács Intézetének programvezetőjével, biztonságpolitikai szakértőjével. Szervusztok!
Szervusz!
Köszönjük a meghívást!
Hát, ugye ez a háború kitörésének harmadik évfordulója kapcsán készül ez a műsor, de ezt előre megbeszéltük itt egymás között, amikor szerveztük az adást, hogy maga a 24-i dátum tulajdonképpen már teljesen jelentőségét vesztette, annyira felpörögtek az események a világpolitikában, hogy szinte csak erről beszélünk, de azért egy picit nézzük meg azt is, mondjuk el a nézőknek, hallgatóknak, hogy most konkrétan a frontokon mi a helyzet, tehát hogy fordulnak rá felek a most már elkezdődött, vagy hamarosan kezdődő, fáradtan kezdődő béketárgyalásokra.
Köszönöm. A frontokon lassult az orosz előretörés, továbbra is zajlik. Ha nagyon-nagyon gyorsan össze kéne foglalni északról dél felé haladva az óramutató járásával megegyezően, akkor ugye Oroszország területén továbbra is megvan az a Kurszki, vagy most már csak Szudzsai kiszögellés, amit elvileg az ukránok csak pár napig el akartak foglalni. Csinálnak egy kis balhét, majd kijönnek. Most már egyértelműen látszik, hogy ez egy ilyen adunak akarják a kezükbe, akár a zaporizsiai atomerőműjét cserébe, akár valamiért cserébe, hogy ez egy jogilag is orosz anyaföld, amit az ukránok megszállás alatt tartanak. És itt nagyon sikeresen vívják a védelmi harcukat. Több dolog segíti őket ebben. Az egyik, hogy olyan terepelemek mentén fut a peremvonal, ami a védőt segíti. Tehát dombgerinc, erdősor, folyó, beépített terület és ennek kombinációi, valamint az, hogy az ukrán haderő krémje az itt harcol. Ez ami nagyon hiányzik máshonnan, itt viszont nagyon jól jön, hogy itt vannak. Igazából ettől eltekintve lassú orosz erőletörésről beszélhetünk, most több mindent ki fogok hagyni, de ami érdekes például, hogy Kupjanszk városától északra az Oszkil folyón van egy orosz hídfő, ami szépen lassan, mint egy kis gömböc hízik, minden héten egy fasorral többet tesznek hozzá az oroszok, és ez egy olyan jelenség, ami igazából vírusszerűen terjed el az egész frontvonal mentén, hogy az ukránoknak van egy relatíve jól védhető terepszakaszuk, ilyen volt például amúgy Csaszivjár, a Sziverszkij-Donyec-Dombasz csatorna mentén, ilyen volt Bilohorivka, Sziverszk város irányában, ilyen volt Toreck, ilyen volt amúgy Vukledár és Velika-Novoszilka is korábban, amit az oroszok egyszerűen erővel benyomnak, keletkezik egy betörés, kialakítanak egy nagyon kicsi kis harcászati mélységű kis kiszögellést, és ezt az ukránok nem tudják felszámolni, mert nem képesek összehangolni a védelemben egymás mellett harcoló zászlóaik, dandárok tevékenységét, és ez egyre nagyobb-nagyobb és nagyobb lesz, de amikor az ember így piszkál egy kelést, és csak egyre nagyobb lesz, és egyre gyulladtabb, ahelyett, hogy megszüntetni ezt a problémát, és előbb-utóbb ugye ott egy orosz nem is áttörés keletkezik, mert ezt nem definíció szerint nem nevezzük áttörésnek, hanem nagyobb területet foglalnak el ahelyett, és egyre nehezebb az ukránoknak védekezni, hiszen az oroszok olyan terepszakaszokat érnek el, amelyek már a támadónak kedveznek, vagy kevésbé kedveznek a védőnek, és ilyen problémákkal van tele igazából az egész orosz-ukrán arcvonal. Viszont hozzá kell tenni, hogy nagyjából 2-3 hete megérkezett a hideg, főleg a donbaszi front szakaszra, tehát éjszaka mínusz 20 fok van, nappal mínusz 5 és plusz-minusz apró. A sár már nem lassítja az orosz előretörés, és az is világosan látszik, még egy dolgot hozzá lehet tenni, hogy az orosz haderő nem képes a teljes front szakaszon átrúgó támadásra, hanem egyes hadműveleti irányokban nagyon komoly súlyt és komoly erőeszköz fölén képes létrehozni, ami az ottani orosz parancsnokok tudásának függvényében kisebb vagy nagyobb sikert eredményez. Például a Pokrovszki irányban világosan látszik, hogy például a 90. gárdaharckocsi hadosztály vagy a 20. gépesetlövész hadosztály parancsnoksága és törzse irányítja hadműveleti szinten az ütközeteket. Óriási veszteségeket szenvednek, ukrán ellentámadások már 3 hete megállították Pokrovszk délnyugati bekerítéseit. Ettől kicsit délebre pont egy szomszédos alakulat, a 68. hadtest például, hogy az önálló 5. önálló gárda harckocsi dandár, vagy a 40. tengerészgyalogos dandár parancsnokság viszont olyan jó harc, hogy velik a Novoszilka bekerítése és az ukrán erőknek ott súlyos veszteség okozása után átkeltek ott a folyón, és tovább törnek előre a Sztyeppén, ahol nem igazán van ukrán erődítés.
Hú, hát ez így elég tömény volt így kezdésnek. Ugye én, mint laikus, így leginkább a olvasmány élményeimből, hát, mármint a különböző cikkekből, meg korábbi hasonló konfliktusokat nézve, ugye arra számítanék, hogy egy háborúban harcoló felek, hogyha azt látják, hogy itt hamarosan megkezdődnek a béketárgyalások, belépnek nagyobb fiúk a képbe, mint most ugye Donald Trump, akkor hát kvázi törvényszerűen mindenki megpróbál még gyorsan, minél előnyösebb pozíciókat elfoglalni, hogy a tárgyalások is ezekből az előnyös pozíciókból indulhassanak meg. Ennek most van jele egyébként, akár orosz, akár ukrán részről?
Ha megnézzük, igen, az előretörés ütemben lassult, bár nyilván azt sem árt, igen, tél van, nagy hidegek befagyott, az segít is, de azért nem csak segít. Igen, az látható, hogy az oroszok Szudzsánál azért próbálkoznak, tehát Tursznál, ha minden igaz, akkor átkeltek Szumiban, mondjuk ezt főleg az orosz bloggerek mondják, tehát hogy nem közvetlenül megtámadni Szudzsát, hanem elvágni az utánpótlási útvonalat Szumi területén át. Tehát szerintem ez egy, ha ez sikerül, akkor az ukránoknak ki kell vonulniuk, tehát nem kell szemtől szembe. Gyakorlatilag egy jól védhető, hogy a márk elmondta, kiválóan védhető, vagy jól védhető, nyilván ezek a domboldalak, ez nem az Alpok, tehát nem, meg a folyók, meg egyebek, tehát itt nem a Dunáról van szó, de van egy jól védhető sáv, amit véd az ukrán haderő, viszont hogyha az utánpótlási vonalat elvágod, akkor onnan ki kell jönni. Tehát az oroszok szerintem próbálkoznak kurzból kiverni az ukránokat, nem olyan sikeresek, mint gondolták szerintem, az ukránok itt sikeresebbek. A másik kérdés persze tényleg az, hogy Pokrovsznál hogyan sikerült, meg Torecnél is nagyon úgy tűnik, hogy lelassították a előretörést, mondjuk a Torecnél az Azov van, ami egy kifejezetten jól harcoló, az elejétől fogva jól harcoló Danner. Tehát akarhat a politika valamit, ha haderő nem képes végrehajtani, ahogy Fodor vezérezdes úr mondta, a politika mondhat valamit, meg lehet parancsolni a Betonnak is, hogy kössön meg, de nem fog megkötni idő előtt. Tehát katonai folyamatokat nem lehet így ennyire felgyorsítani, rontani lehet persze a katonáknak a helyzetén. Egyébként most Putyin vádolja Zelenszkit azzal, hogy politikai parancsokat ad, nem foglalkozva a katonáknak vagy a katonai megfontolásokkal. Tehát én nem gondolom azt, hogy hetekre van, Macronra visszautaljunk, tehát ha hetekre lenne, és az oroszok ilyen nyugodtan töregetnek előre, akkor az oroszoknak mindenképpen kompromisszumokat kell tennie. Én nem hiszem, hogy ilyen erhodárt oda akarják adni, vagy bármit oda akarnak adni. Legfeljebb ugye itt az Ovcsansknál van egy betörés ott a Harkiv megyébe. Hát árérték arányban azért nem egy 6 reaktorral rendelkező erőművet ér meg az a Szudzsa városa és környéke, mert gyakorlatilag már arról van szó. Nehéz ezt megmondani, hogy valójában mi történik, és ez a jéghegyből, amit látunk, ez nem arra utal, hogy itt hetek a háború vége. Persze, ugye itt mi elemzők vagyunk a résztvevők tudása nélkül, de nehéz ezt elhinni, hogy ez hetekre lenne.
Ha viszont nem hetek, és akkor említettétek, hogy most éppen ott is megint visszajött a komoly hideg, a kemény hideg, de hát azért akkor is, ha nem hetekről beszélünk, itt a tavasz, gyakorlatilag ugye a héten már március van, a következő hónapokban akkor, hogyha már mondjuk egy kicsit a tavaszra tekintünk, akkor hogy változhat a háború dinamikája? Vártok-e esetleg bármilyen részen valamilyen látványosabb változást? Mert a laikusnak azt gondolom, hogy egy jó ideje, és azért ez látszik mondjuk a háború médiabeli megjelenítése is, egy laikus számára jó ideje, a front az gyakorlatilag kvázi, hát ha nem is befogyott, de jelentősebb mozgásokat azért, amik elérni a nyilvánosság komolyabb szintjét, olyat nem nagyon látunk már egy ideje.
Rengeteg oka van amúgy, viszont a kérdés véden megválaszolva nem, én legalábbis nem várok, Attila vásárleg más tud, de szerintem nem várható drasztikus változás, és amúgy azért nem, mert létrejött ugye ez a szenzorokkal telített harcmező, ahol minden kilát mindent, minden támadható, tényleg a harcérintkezés honnalától számítva mind a két irányba egy 10 kilométeres sávon belül nincs az a cél, ami idő után ne kapna csapást, és ez egy olyan katonai tevékenységnek egy olyan környezetet hozott létre, ami teljesen újszerű, és ezen gondolkodik mindenki, hogy na ezt hogy lehet megugrani, valószínűleg a technológia és a szervezési képességeknek a fejlesztésére. De az röviden válaszolva a kérdésre, ilyen nagyobb drasztikus változás az én ismereteim szerint nem várható.
Hát az időtávot, hogyha tényleg hetekben gondolkodunk, akkor nem. Azért, hogyha hónapokban gondolkodunk, attól függ, hogy az ukránok mennyire tudják feltölteni az alakulatokat. Tehát most vékonyodnak, ha egyszer nagyon elvékonyodsz, akkor tehát minden ilyennél egyébként egyre több katlan vagy katlan közeli helyzet lesz, és azért ez egy ilyen öngerjesztő folyamat. Tehát minél vékonyabb a front van, annál könnyebb áttörni, annál könnyebb katlant. És ha katlanok vannak, ott van a nagy veszteség. Ugye velik a neve szirkát mondta a Márk, nem tudjuk, hogy mekkora a veszteség, ugye nem az orosz PR szerint itt mindenhol ezrével fognak, vagy legalábbis Putyin bejelentette még Kusznál is, hogy itt hatalmas nagy katlan, nem láttunk gyakorlatilag semmit. De az biztos, hogy nagyon nagyok az ukrán veszteségek. Tehát ez a része, hogy itt az ukránok ilyen rambóként ilyen 100 orosz jön, és akkor egy ukrán rambol elővi, tehát ez sose volt így, még talán Bakhmutban se, de most aztán végképp nem így van. De pár héten belül nem, még szerintem pár hónapon belül se, de előbb-utóbb elérkezhet egy olyan pont, amikor megtörik az ukrán haderő, és hiába van a rengeteg szenzor, ha nincs katona a lövészárokba, egy ideig drónokkal lehet szórakozni, mert sokan azt mondják, hogy már a drónosok fogják nagyon sokszor, és mondjuk Pokrovszk környékére az egy dolog, hogy tehát az mindig szerintem egy dolog, hogy milyen a parancsnok. Lehet egy kiváló parancsnok, hogyha egy nagyon erős ellenfél van vele szemben, akkor ő se tud semmit csinálni. Pokrovsznál állítólag oda vezényelték a ukrán drón alakulatoknak a legjobbjait. És úgy nagyon nehéz. Tehát hiába. De nem tudom, biztos, hogy rosszabb a parancsnok, csak hát ugye ki az ellenfél? Mert mondjuk lehet, hogy még én is jól elvezetnék három óvodással szemben egy hadműveletet, de hát ki az ellenfél? Tehát ez a nagy... Én azt gondolom, hogy Ukrajna nyár végéig kihúzza, hogy még egy telet nem húz így ki, az szinte biztos, és ezt nagyon sokszor olyanok mondják már, olyanok is mondják, akik szívüket, lelküket, tehát hogy érzelmi résztvevők a háborúban, ezt látják, tehát Ukrajnában is hangzunk, tehát Sikorszki is azt mondta, hogy 25 végéig még kitart Ukrajna, nem azt mondta, hogy kitart, hanem azt mondta, hogy 25 végéig tart ki. Ami azért politikustól ez valamilyen szinten üzenet is, mert mondott egy dátumot, hogy meddig tart ki. Akkor 26-ba kitart? Tehát nem biztos, hogy ezt akarta mondani a lengyel külügyminiszter, de azért érted, hogy mi
persze.
Szerintem 25 vége, az a vége.
Most volt egy friss nyilatkozat Dmytro Kuleba volt ukrán külügyminisztertől, annak kapcsán, hogy Donald Trump megválasztásával, illetve az, hogy elfoglalta az elnöki tisztet a Fehérházba. Nyilván egy sokkal nyitottabb lett az, hogy az Egyesült Államok akár pénzzel, akár fegyverrel mennyire fogja támogatni Ukrajnát, és erre volt Kulebának egy számomra érdekes nyilatkozata, aki azt mondta a Politikóban, hogy ha az Egyesült Államok beszüntetné a fegyverszállítást, akkor is még fél évig az ukrán hadsereg a védekezés mostani szintjét szerinte fent tudná tartani. Ez mennyire, hogy is mondjam, eufemisztikusan nézve, mennyire vehető politikusi nyilatkozatnak?
Hát ez egy optimista cselekvési változat. Vannak azok a tényezők, amelyek, ha együtt állnak, akkor fél évig fent tudja tartani. Ukrajna védekezést azért nyilván az Egyesült Államok, amit adott pénzt, vagy pénzben kifejezhető támogatást, és akkor mindent összeveszünk és számosítunk, kevesebb, mint a felét adta. Viszont azért az mindig rengeteg. És vannak olyan eszközök, például a honi légvédelem, hogy Patriot ütegek, 155-ös tüzérségi lőszer, Bradley arcjárművek és annak az alkatrészei, ami lehet, hogy amúgy arányaiban a torta diagramnak egy kicsi része, viszont anélkül meg nincs. Tehát itt azért ez nem olyan egyszerű. Ha megszüntetném teljesen az amerikai támogatást, a Trump kormányzat, akkor szerintem hónapokról beszélnék, és arra nem is beszélve, hogy lehet, hogy amúgy tudnák tartani, de azért milyen morális hatást jelentene. Tehát ott azért sokkal gyorsabban lenne egyre rosszabb a helyzet. Hát talán még hónapok se.
Hát az is kérdés, hogy fegyverszállítást szüntetjük meg, vagy mondjuk a Starlinket szüntetjük meg, ami egy pillanat alatt bekövetkezik, és akkor egy pillanat alatt egy olyan rendszer szűnik meg, ami nélkül az ukránok, hát nem hiszem, hogy akár sok hétnél tovább kitartanának. Tehát, mert az információ az egyik legfontosabb dolog, és ezt adják az amerikaiak, az információt, meg a kommunikációt. Ugye? Mert hogyha ezt elveszed, vagy azt elveszed, hogy szólnak ugye, hogy nyilván ott látunk egy orosz alakulatot, mélységben erre közeledik, akkor fel tudnak készülni rá. Tehát az amerikaiak, vagy ott van mondjuk a ott van a Moszkvát. A Moszkvát az, lehet, hogy az ukránok nyomták meg a gombot, az amerikaiak mondták meg, hogy hol van.
Mert mint ugye az a cirkel.
A cirkel.
Nagyon-nagyon látványos győzelem volt.
Hát ugye, ez egy hatalmas ukrán morálisan, és egyébként katonailag is egy nagy győzelem volt, mert az orosz flotta kiszorult. A Fekete-tengernek először a nyugati részéről, aztán a Fekete-tengerről, és egy részét az ukrán viccek tényleg, hogy átment tenger alatt járóba, de ez igaz. Csak ez az amerikaiak nélkül nem ment volna. Tehát Starlink nélkül szerintem nagyon sok minden nem működne. Tehát például az, tehát a kommunikáció, az egységek közötti kommunikáció, anélkül meg mi? Tehát hiába van egy kiváló alakulat, így se tudják néha, hogy mit csinál a szomszéd, de akkor, meg akkor azt se tudod, hogy a tiéid mit csinálnak. Tehát kommunikációt ki tudják az amerikaiak húzni, szerintem nagyjából egy másodperc alatt Ukrajna alól, és a hírszerzési támogatást is, és azt sem fogják az európaiak odaadni, mert nincs nekik. Mert valami csoda folytán, hogyha mondjuk a 155 mm-es lőszereket nem szállítják le, akkor leimádkozhatnak valahonnan még az európaiak eleget. Ugye van a cseh kezdeményezés, ez meg az, bár egyik, mint a dél-koreaiaktól az amerikaiak intézték el a rengeteg lőszert, a Dél-Korea. Tehát az észak-koreaiak nem, tehát itt mindig ilyen, bocsánat, egy ilyen világban élünk, hogy csak az egyik oldalt mondjuk, hát hogyha Dél-Korea nem száll be, akkor lehet, hogy Észak-Korea se száll be, persze a kettő egymást erősíti. Tehát ők kis, kvázi egy proxy háborút folytatnak egymással Ukrajnában, de a Dél-Korea is benne van ebbe, csak erről nem beszélünk. Bocsánat ezért, csak tényleg szerintem a dolgoknak az minden oldalát kell látni, nem csak azt, amit nyugaton mantraként ismételgetünk. Ettől függetlenül Dél-Korea nagyon fontos ország, Észak-Korea is, két nagy lőszerszállító. Honnan tudunk még beszerezni 155-öst, akkor nincs az amerikai, mit tudom én, Dél-Afrikából, innen onnan még be lehet szerezni, de előbb-utóbb elfogy, meg nem, meg kifogy. Pakisztán, nem tudom még, hogy honnan lehet. Tehát majdnem biztos vagyok benne, hogy az amerikaiak döntők mindenben. A fegyverben is, de leginkább a hírszerzési és kommunikációs támogatásban.
Igen, ugye erre mondták azt itt én kommentátorok, és nagyon igazuk volt, hogy milyen jó lett volna Európának van 3 éve felkészülni. Ja, hogy volt? És akkor mi történt?
Hát igen. És bocsánat, a tragédia az, hogy nem csak, hogy 3 év volt, mert ez 2014-ben kezdődött. Tehát ugye én ott voltam még a Velszi csúcson, és akkor nagy bejelentések, hogy na most komolyan veszük, most 2%. Most attól innentől kezdve. És akkor megnézzük, hogy mit csináltak a legnagyobb országok, ugye most spanyolok meg az olaszok nagyjából 1-3-1-4-nél állnak GDP arányosan, de egy csomó országnál emelték a költségvetést, és odaadták fizetésbe, meg nyugdíjba, meg ebbe-abba. A 2%-ot, ugye erről beszéltünk, 2%-ot el lehet úgy is költeni, hogy mindenki kap egy Rolls-Royce-ot, meg úgy is el lehet költeni, hogy kiképzésre, fegyverre, modernizálásra.
Igen. Hát akkor, ha már ezt a témát említettétek mind a ketten, akkor picit nézzük meg a mondjuk az európai, mondjuk a NATO európai tagállamait, vagy azt, hogy mondjuk Emmanuel Macron ugye két ilyen informális EU csúcsot is összehívott, vagy mondjuk Friedrich Merz a most megválasztott és majdnem biztosan német kancellári pozíciót betöltő ugye német politikus, aki épp ma mondta azt, hogy Európának percei vannak hátra ahhoz, hogy összekapja magát gyakorlatilag, ahhoz, hogy egyáltalán ha világpolitikai tényező akar lenni, vagy maradni. Ti most hogy látjátok? Itt volt nyilván némi irónia, némi szkepszis a hangotokban, ezt értettem, meg éreztem, egyet is tudok vele érteni részben, mert rengeteg fogadkozást láttunk már hasonlókat mondjuk különböző európai államoktól, kisebb, nagyobb hatalmaktól. Most hogy látjátok, hogy Európa tényleg mennyire tud mondjuk autonómmá válni védelmi szempontból például?
Tehát egy haderőfejlesztési program, az 10 év. Tehát ha 14-ben elkezdték volna, akkor 24-ben lenne hadserege az adott országnak. Tehát 14-ben elkezdik a Velszi csúcs után a németek fejleszteni a német haderőt, meg a német hadipart, akkor most lehetne német hadsereg. Ha most elkezdik, 2025-ben, akkor majd lesz 2035-ben. Így. Ha percei vannak hátra, akkor azokat a perceket, hát azokat a perceket jó lenne, hogyha valami nagy gravitációs mező közelébe töltenénk el, hogy legyen belőle gyorsan 10 év, tehát mondjuk egy fekete lyuk közelébe. Ez a hajó elment. Ezen lehet azon is látni, hogy mondjuk Donald Trump leülteti Macront a kis székre, a asztal szélére, vagy kiküldi a kabinetfőnökét, hogy fogadja. Itt tart Európa, és ennek egyébként egyetlen egy felelőse van. Európa. 35 éven hát másról nem folytat biznisz, meg a történet, hogy szereljünk le, vágjuk fel a vasat, adjuk el, söpörjük ki a raktárakat, ne törődjünk ezzel, pisziskedjünk a hadseregbe. Tehát tényleg mindent megtettünk azért, hogy ilyen operett bürokrata hadseregek legyenek, masírozás meg, tehát a minisztériumokban valószínűleg jó a feltöltöttség mindenhol, de az alakulatoknak kevésbé. És ezt úgy mondom, hogy azért elég sok helyen jártam minisztériumon, elég sok mindent, megnéztük a haderőreformokat, hogy azok micsodák, és a haderőreformok általában olyanok voltak, mint a magyar haderőreformok, amik arról szóltak, hogy legyen kisebb, könnyebb és telepíthető. Na most azt tudjátok, mit jelent a kisebb, könnyebb és telepíthető, kevesebb tüzérség, kevesebb harckocsi, kevesebb nehéz fegyverzet. Na, mit mutatott meg az ukrán háború a drónokon túl? Ugye például a tüzérség kulcsfontosságú. Mi dobáltunk, két számjegyű tüzérségek vannak. Mondjuk a britek. A britek, akik oda megyünk majd Ukrajnába. Nem is tudom, hány van, 80 vagy 90 darab önjáró tarackjuk van? Nekünk van 24. És ez egy középhatalom, vagy magát nagyhatalomnak gondoló ország. És nekünk legalább van 295 darab, akármilyen állapotban is van vontatott. Az nekik nincsen. Tehát legalább a csövük ér valamit, hogy érne valamit. Na mindegy. A lényeg itt az, hogy ez a hajó elment. Itt az amerikaiak fogják eldönteni ezt a történetet az oroszokkal együtt, az európaiak meg majd ilyen elbándiként a 100 dollárosokat, vagy a 100 eurósokat emelik ki, hogy akkor erre, meg erre, és ez lesz a sors. És akinek dehonestált költeni a haderőre, meg foglalkozni ezzel, az most fizetni fogja az árát.
Azon túl, hogy egyetértek az, amit a tőle elmondott, elég sokat többet lát erről a részről, mint én. Azért viszont utolsó percben vagyunk, hogy percek vannak hátra, akkor itt az idő éppen elkezdeni nagyon gyorsan tenni sok mindent, ami nem csak pénzbe kerül. Tehát, amit itt említettél, hogy pisziskedés a haderőben, hát, hogy, és ez Magyarországon is, és amúgy az egész európai, összesen európai NATO a tagállamban probléma, hogy nem divat katonának lenni, nem mennek a fiatalok, nagyon kevés a feltöltöttség, főleg ott, ahol tényleg katonáskodni kell. Ez nem kerül pénzbe. Ez egy mindset átállítás, nagyon pozitív reklámok. Öreg katonáim mondták, hogy hát a bikákat kell bemozzani, a bikákat a bikák hozzák be, hogy gyere, tartoz, légy közénk, légy olyan menő, mint én, légy olyan kemény legény, mint mi. Nem azzal, hogy hát itt ilyen cukik vagyunk, meg itt ilyen vigyázzuk a békét, meg itt ilyen nagy egyenlőség van, hát nem. Ugye nagyon-nagyon jó amerikai film, egy igazi örökzöld, a Full Metal Jacket, tudja, hogy itt igen, mindenki egyenlően értéktelen, ahol elhangzik, tehát, hogy a haderőben ez van, erre kell felkészülni, és hogy az a hihetetlen jó lét, amiben amúgy Magyarország is van Európában, Magyarország egy nagyon jó helye a világnak, ezt sokan elfelejtik, az annak köszönhető volt köszönhető, hogy ez az euróatlanti biztonságpolitikai közösség képes volt ráerőltetni az akaratát a világra, és az erőforrásait a saját érdekében felhasználni. És lehet itt elhinni azt, hogy itt mindenki szeret mindenkit, és itt kitör a világbéke, láthatóan nem erre felé haladunk, és hogyha nem mi használjuk ki, és nem mi erőltetjük rá az akaratunkat a világra, akkor ránk fogják erőltetni. Ez a két választás van, zéró vegyüsszegű játszva, lehet választani, mire költünk.
Hát, hogyha már mindset átállítást említettél, akkor az legalább azért talán az már kezd átállni. Tehát azért arról már senki nem beszél, hogy itt bármi is rendben lenne ezzel kapcsolatban, és azt már az európai vezetők is szerintem nagyjából politikai oldaltól függetlenül talán kezdik elismerni, vagy felismerni, még hogyha esetleg Attila szerint már majdnem későn is, vagy talán későn is, hogy valamit tenni kell. Mondjuk ebben például volt a brit hadsereg egyik volt vezetője, nyilatkozott egy katonai lapnak, aki azt mondta, hogy szerinte, hogyha itt ugyanaz, ha nem történik valami látványos változás az európai hatalmak hozzáállásában, akkor szerintem Oroszország 3-5 éven belül bepróbálkozhat azzal, hogy akár Európát is megtámadja. Ezt mennyire tartjátok adott
hát
esetben?
Ugye mondtam ezt a példát, hogy ki az ellenfél. Mi az, hogy Európát? Tehát az Európai Uniót egységesen, vagy nem tudom, egyedül-e Észtországot? Mert ha Észtország egyedül van EU meg NATO nélkül, akkor igen. Vagy ha a három balti állam egyedül van EU meg NATO nélkül, akkor igen. Akkor 3-5 éven belül be tudnak menni, de valószínűleg nem, valószínűleg rövidebb távon is a balti országokban, mert se védhető terepszakasz nincs, se hadsereg nem nagyon van. Bár próbálkoznak a balti országok, de nyilván, tudom én, 6 vagy 6,5 millió ember összesen, tehát az nem tud annyit odaadni. De hogyha mondjuk a finn hadsereget, vagy a lengyel hadsereget próbálnák meg az oroszok megtámadni 3-5 éven belül, hát azért mondjuk a lengyel haderőt, hogyha mozgósít Lengyelország, amennyi fegyvert összekaparnak, és azért tanultak az ukrán dolgokból. Tehát az nagyon fontos, itt ugye van egy legenda, és már most már ugye mondhatjuk, hogy youtuber vagy, bocsánat a reklámért, tehát szerintem érdemes már YouTube videóit követni, ahol azért elég alaposan elmondja, hogy az ukrán haderő az nem a világverő Karate Kid 8, tehát jó, vannak kiváló alakulatok, de a nagy része az nem az. Most azért a lengyel hadsereg rosszabb lenne, mint az ukrán. Lengyelország nagyobb ország már, mint Ukrajna. Nagyobb lakossággal, sokkal nagyobb GDP-vel megtámadják az oroszok Lengyelországot. Tehát kit támadnak meg? Én ezt egy narratíva építésnek tartom. Lehet, hogy azért jó, hogy kapjuk már végre össze magunkat, tehát hogy felépítjük szerintem, hogyha 3-5 évről van szó, akkor el van késve, hogyha az oroszok hirtelen valamit... Nem ezért kell összekapni magunkat, hogy Oroszország 3 vagy 5 éven belül megtámad, hanem azért, hogy komolyan vegyenek minket, mint Európát. Tehát ez egy óriási különbség. Komolyan nem foglak... Bocsánat, hagyj fejezzem be. Tehát, hogyha Oroszország 3-5 éven belül készülne valamire, amit kizárt, hogy tudjanak. Az európai hírszerzések azt tudták egy nappal előtte, hogy megtámadják Ukrajnát. Tehát ez egy német hírszerzés vezető, úgy mentették ki Kijevből február 23-án, nem tudjuk. Fel kell nyilván készülni, de valamennyire is egységes tud maradni Európa, vagy ha van NATO, akkor az oroszok nagyon gyorsan vereséget szenvednének.
Bocsánat, ehhez még annyit hozzáadni. Ugye tényleg itt a pozitív irányban menjünk, mert én is egy elég borúsan látom itt a helyzetet, de hogyha, és tényleg, ami nem kerül sok pénzbe, és gyorsan változtatható, hogyha az európai NATO tagállamok tényleg képesek normális alakulatokat összekovácsolni, és ez látszik Ukrajnában is, hogy az az ukrán alakulat, aki össze van kovácsolva, a lecsék parancsnokok, különböző fegyvernök, szakcsapatok parancsnokai együtt tudnak dolgozni. Tényleg, mint egy nagy zenekar, mindenki csinálja a sajátját, és a végén olyan jól összeáll. Ha ezt tudják mondjuk egy egymás mellé tett amerikai, német, magyar lövész század, ilyenben volt szerencsém dolgozni, hogy olyan zászlóaljakból összeállt dandárok, és ez ki van képezve, és ez pár hónap alatt tökére lehet fejleszteni, hogyha jók az alapok, akkor az már egy olyan elrettentő erő, amit Attila elmondott, hogy Oroszországnak azért két szemekkel gondolnia, ami az ukrán haderővel se bír, és itt nem lenézve az ukrán haderőt, épp ellenkezőleg, az egy nagyon komoly haderő, és ennél azért vannak komolyabbak Európában, viszont ahhoz igen, hogy komolyan vegyenek minket világszinten, ahhoz még nagyon-nagyon fel kell kötni a lassú nemét.
Amennyire én látom, most már azért egy ilyen, hogy is mondjam, háborús realizmus uralkodik így a leendő béke tárgyalásokat, vagy béke egyezményt illetően, aminek nyilván még azért alig tudunk róla valamit, de én úgy látom a legtöbb elemző talán, vagy legtöbb döntéshozó is nagyjából már talán egyetért abba, hogy valószínűleg az a háború úgy ér véget, hogy ahol épp a frontvonalak lesznek, ott befagyasztják a konfliktust, kisebb-nagyobb területcserék, kurszi kiszögelés például, elképzelhetőek, de nagyságrendileg azért ezek nem fognak nagyon számítani, és aztán ott lesz egy demarkációs vonal, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Ti mit gondoltok?
Nagy, akkor rövidenben nagyjából ezt, és tényleg ez egy most már ugye nem úgy indult, az orosz hadikultúrának nagyon mély, hadikultúrában nagyon mélyen van ugye manőverező hadviselés, hogy ők el is mondják, ezt pont azt hiszem múltkor itt mondtam el, hogy a csapás, mint a katonai tevékenység alapvető tartalma, az két elemből áll, tűz és a manőver. És a nyugati, és amúgy Magyarországon is érvényben lévő doktrinális gondolkodás azt mondja, hogy azért manőverezünk, hogy onnan egy jó csapást mérhessünk és győzzünk. Az orosz még tovább megy, ők azért harcolnak, hogy szabadon manőverezhessenek, mert teljesen képtelen az orosz hadsereg a mai napig, ezért egy ilyen befagyott fellőlő típusú háború lett, amit nem az dönt el, hogy melyik fasort, melyik falut kifoglal el, hanem az, hogy kifogja hamarabb az erőforrásból. Mindkét fél negatív mérleggel van, az oroszoknak is egyre kevesebb erőforrásuk van, ukránoknak is egyre kevesebb erőforrás van, és a mögöttük álló támogató szövetségi rendszer, ez ugyanúgy igaz. És emiatt valószínűleg egy ilyen befagyott konfliktus lesz, amit az erősebb be fog fagyasztani, ha úgy akarja.
Egyetértek, tehát előbb-utóbb lesz egy befagyás. Igazából az, hogy mely határon, nyilván annál rosszabb Ukrajnának, minél később fagy be, mert azért lassabban, de az oroszok haladnak előre. Tehát hogyha nettó előrehaladást nézzük, azért minden héten az oroszok jutnak egy picit előrébb. Igazából a kérdés az, szerintem a hosszú távú kérdés az, hogy befagyás után el tud-e indulni egy olyan béke folyamat, aminek a végén béke lesz, vagy befagy ez mondjuk 4-5 évre, vagy 10 évre megint, aztán megint újraindul. Mert szerintem Európára nincs se ereje, se akarata Oroszországnak, de mondjuk azért Odesszára lehet, hogy van akarata, meg ereje is. Tehát az a kérdés, hogy tényleg sikerül-e hát minél előbb elérni egy fegyverszünetet, minél később, akkor annál, akkor még 10 000 ember, vagy még 20 000 ember. Bocsánat, még egy nagyon fontos konfliktusban, hogyha megnézzük, évről évre több az áldozat. Egyre véresebb volt. Akármennyire is nagy veszteséget szenvedtek az oroszok 22-ben, 23-ban még többet, 24-ben még többet, 25-ben nem tudjuk még, mert ugye az év most kezdődött, és ez igaz az ukránokra is. Tehát a temetők nőnek. Tehát ezt el kell dönteni, és nem akarom azt mondani, de Donald Trumpnak ebben feltétlenül igaza van, hogy halnak meg a fiatal emberek. Tehát, és az a véredmény nagyon már nem lesz más.
Ezt el tudjátok ezek szerint képzelni, hogy ha lesz egy, mondjuk úgy, akkor most befagyás, akár egy demarkációs vonal, és pár év múlva az oroszok esetleg Odesszát említette. Tehát, hogy ilyen kisebb harapásokkal azért még folyamatosan próbálják ezt a fajta békét tesztelni, hogy is mondjam, nagyon-nagyon hülye kifejezéssel nem jut eszembe jobb challenge-elni, tehát és tesztelni mondjuk azokat a hatalmakat is, akik majd a békére ügyelni fognak. Végül is, hogyha 14-ből indulunk ki, valljuk be, a világ és Európa vezetőinek a inger küszöbét azért a 14-ben történtek, olyan nagyon-nagyon azért, hát hogy is mondjam, nem ütötték meg, azt gondolom.
Hát szerintem attól függ, hogy hogyan rendezzük ezt. Hogy Ukrajna olyan garanciákat nem fog kapni, NATO-tagságot nem fog kapni, kap-e informális garanciákat? Milyen lesz a béke fenntartó erő? Mert ott ilyen kvázi ebesz megfigyelők voltak, meg kamerák, tehát azokon nem volt nehéz átmenni. Hogyha 25-30 ezer európai mi fenntartható van ott, hát 1200-1300 kilométeres fronton az micsoda? Ez nagyjából semmi.
De hát 30 ezerről van konkrét szám, 30 ezeres hangzott eddig ugye a békefenntartó erőkkel kapcsolatban.
Hát nem 30, 200 ezer is elhangzott, 100 ezer is, 30 ezer meg a reális. Európa, tehát, bocsánat, elhangzott 200 ezer. 200 ezer, ami kéne, mondjuk.
Igen, bocsánat, mond.
Tehát itt ki tud adni annyi katonát, meg ki tud adni olyan ország katonát, amit Oroszország elfogad és komolyan is vesz. Tehát egyébként, ha a dobozon kívül akarunk gondolkodni, akkor Kína, India, meg ezek a kvázi BRICS országok tudnák legjobban garantálni ezt. Nem tudom, hogy lesz ebből valami, vagy egyáltalán dolgoznak ezen. Nem a NATO tagállamok, akik vörös posztú Oroszország, meg eleve Amerika nélkül nagyon könnyűek. Hát egy indiai alakulaton, meg egy kínai nem másztának át az oroszok úgy. Mondom, semmi jelét nem látom, ennek félretés ne legyen ezt. Csak így ilyen, hogyha már gondolkodunk, hogy mivel lehetne ezt így lezárni, akkor azzal, hogy, és akkor egyébként a Kína meg India egy új szintre kerülne diplomáciailag. De ezt csak én most itt mondom. Egyébként meg mi a garancia? Ugye ezt kérdezi szegény ukrán elnök, hogy mi a garancia? Az égvilágon semmi. És mi az alternatíva? Folytatja a háborút, amit, hogyha így folytat, előbb-utóbb elveszít, de akkor nagyon. Tehát itt nem arról van szó, hogy a jó meg a rossz közt van választás. A befagyasztás és a reménykedés az a jobb. a folytatás és az előbb-utóbb szétesése az ukrán haderőnek, mert addig vékonyodik, nem meghal, hanem mint a farmer a régi reklám, hogy egy szétfoszlik. Szétfoszlik az ukrán haderő, akkor mi van? Tehát ez a helyzet, hogy garancia semmire nincs, ez nem a sajnos a való világ az nem a vágyak világa.
Itt a békefenntartással kapcsolatban, tehát hogy tényleg egy olyan békefenntartó haderő kell, ami béke kikényszerítő, mint a viccben, hogy jön a csősz, és mindenkit kizavar a kis erdőből, na az 300 ezer jól felkészült, összekovácsolt katona, tehát olyan Európában nincs. Másik kérdés, hogy India meg Kína amúgy akar-e, meg amúgy tényleg ez egy csak elméleti lehetőség. Érdekesség amúgy, hogy amikor megvolt az első telefonhívás kb. Egy hete Trump és Putyin között, akkor ugye azt kommunikálták a felek, hogy az orosz fél teljesen elzárkózik attól, hogy NATO tagállamok ott legyenek, érthető okokból. Viszont most, amikor Macron beszélt Putyinnal, Macron beszélt Trumppal, akkor meg azt nyilatkozták, és a Trump elmondta a saját kis szájával, hogy én beszéltem Putyinnal, őt nem zavarja a francia katonák jelenléte. Tehát, hogy mi az igaz, azt nem tudjuk. És visszajutva megint az alap problémára, hogyha lett volna elég erő az európai NATO tagállamokban, hogy elég támogatást adjanak, mert ők voltak hajlandók mindent odaadni az ukránoknak. Ha lett volna elég erő az európai NATO tagállamokban, elég támogatást adjanak Ukrajnának, akkor nem lenne ez a probléma. Ha lenne elég erő, hogy békefenntartókat, béke kikényszerítő erőket küldjenek oda, akkor már is egyszerűbb volna a probléma, de hogyha itt megjelennek dél-afrikai, brazil, kínai békefenntartók Kelet-Ukrajnában, az milyen üzenetet hordoz a világról, engint csak Európára, hogy a saját hátsó kertünkben sem tudunk rendet tenni?
Hát a 30 ezeret azért is mondtam, mert ugye igen, tehát a brit miniszterelnök mondta, hogy neki ugye az volt az elképzelés, hogy egy 30 ezeres európai NATO békefenntartó erő menne Kelet-Ukrajnában.
Bocsánat, és ezzel kapcsolatban annyi, hogy ha ez a 30 ezer, akkor elég, hogy ez tényleg békefenntartó, tehát a felek önként hátrébb vonulnak, és azért vannak ott azok az erők, hogy kvázi ilyen egyenruhás jelző bójaként, hogy egyik fél sem meri őket megtalálni. Például a jelenlegi KFOR misszió volt szerencsém régebben szolgálni, ez pont ilyen, hogy a KFOR-nak nincs az ereje, hogyha egész Albánia vagy egész Szerbia elkezdett ott valamit csinálni, vagy a koszovói albánok, nincs az ereje a KFOR-nak, hogy elnyomja, de van ott egy olyan jelzés, ott vannak egyenruhás NATO otthonák, akiket a támadás ér, akkor indít egy ilyen reakció. Tehát, hogy ilyen békehelyzet fenntartás, az a 30 ezer fő visítva elég, de az mindkét félnek akarnia kell a békét.
Tehát abszolút így van. Ahhoz, hogy betartatható legyen valami, ahhoz az egy olyan haderő kell, ami képes is rá, meg politikai akarat is van. Egyébként ez a majdnem lehetetlen kategóriája. Tehát ez a 200 vagy 300 ezer ember. Tehát itt igazából itt, bocsánat, hogy ebbe a kategóriába visszaadom a beszélgetést, itt már csak a remények maradnak. Tehát semmiféle, tehát az lehet egy reménye Ukrajnának, amit Trump mond, ha megfelelő számú bánya, meg ipari, meg egyéb vezetékrendszer, mert én mindig azt mondom, hogy szerintem annál több kell, mint ami most az asztalon van, amerikai kézbe kerül, akkor az oroszok már komolyan veszik, hogy ahhoz ne érjenek hozzá, mert akkor az már egy másik szuperhatalom, vagy ez egy szuperhatalomé. Nem az ukránoké, vagy nem az európaiaké. Egyébként ez a legnagyobb tanulság ennek az egésznek, ezt egyébként már rég lehetett látni, hogy Putyin úgy néz át az európaiak fele felett, mintha nem is lennének, és csak az amerikai tekintetet keresi. És egyébként vice versa.
Tehát jól értem számodra, vagy úgy érted, hogy a kvázi az a hatalmas csapdahelyzet az ukránok számára, hogy a garanciájuk, a biztonságuk garanciája gyakorlatilag az lenne, hogy minél többet adjanak fel a saját országukból?
Hát igen, csak az amerikaiaknak is.
Az amerikaiaknak pontosan, úgy értem, igen.
Tehát figyelj, tehát a felét adott föl, az még mindig jobb, mint a 100%, nem? Tehát matekból rossz voltam, de a fele az jobb, mint a 100%. Uh-huh. Tehát ezek nem jó választások. Csak a jó választások, azok szerintem nagyjából 2014 februárjában elmentek. Akkor, amikor bementek az oroszok a Krímbe.
Zelenszkij fogja ezt a békét megkötni ukrán részről, szerintetek?
Az oroszok nem hajlandóak vele tárgyalni, és bármilyen ilyen hanggal ellentétben Zelenszkij Ukrajna legitim vezetője, és teljesen normális, hogy háborúban nincsenek választások, de Putyin nem hajlandó vele békét kötni. Még annyit hozzátennék az előzőhöz, itt tényleg a remény marad, és ilyen reményeket szoktak felhozni, hogy a tálibok is katonailag nem nyerhették meg a konfliktust, csak hogy egy nagy hatalom kifáradt, Egyesült Államok. Vietcong nem nyerhette meg a vietnámi háborút, csak hogy egy nagyhatalom kifáradt. A Mujahedin nem nyerhette meg a szovjetekkel afganisztáni háborút katonailag, csak ha a nagyhatalom kifárad. Ukrajnak ez az egy reménye van. Valószínűleg a CIA pontosan tudja, hogy mikor fárad ki Oroszország, és sajnos valószínűleg az ukránok ezt nem fogják ezt elérni. Időben ők hamarabb elfáradnak, és megint visszautalunk oda, ahol voltunk, hogyha megkapta volna időben megfelelő támogatást, amiről amúgy meg 2022 óta, ősze óta fontosan szó van, akkor lehet, hogy más lenne a matek.
Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ebben van sok igazság, csak Afganisztánban nem volt amerikai kisebbség, amikor 2021-ben kivonultak, meg amerikai történelem. Vietnámban se volt amerikai kisebbség, meg amerikai történelem. Az, hogy kivonult Vietnámból Amerika, nem jelentette az amerikai elnök életének a végét, de lehet, hogy Putyin életének a végét jelenteni. Ha ősi, az orosz nacionalisták által ősi orosz földnek vett területekről kivonul, a Krím az mindenképpen az, mert egyébként mindannyian tudjuk, hogy tatárföld volt leghosszabb ideig az elmúlt ezer évben, tehát egy darab szláv nem volt ott, legfeljebb rabszolgaként az 1800-as, tehát az orosz hódítás előtt. De tehát ez a helyzet, az oroszok sose fogják Krímet önként ott hagyni, úgy, ahogy az Afganisztánt meg Vietnámot ott hagyták. Most Zelenszkijről beszélve, vagy a kérdésedre is válaszoljak, tehát szerintem is ő a legitim vezető. Az oroszok annál szerintem rugalmasabbak, hogy ne üljenek le vele, ha megkapják tőle, amit akarnak. Tehát a Putyinról én nem gondolom, azt szerintem sokkal ideológusabb, sognyugati vezető, mint Putyin. Putyin az egy hidegen számító krokodil. És a krokodil nem fog azon gondolkodni, hogy kitől kapja meg a falatot. Ha Zelenszkijtől kapja meg a falatot, akkor Zelenszkijtől kap, még akkor is, ha nem szereti Zelenszkijt. Tehát ebben ő jéghideg, ő nem egy Donald Trump, meg nem is egy Volodymyr Zelenszkij, tehát ő egy jéghideg gondolkodó, el fogja venni. Az a kérdés, hogy Zelenszkij odaadja-e, hogy ő akarja ezt örökségének, hogy Zelenszkij elhitte, szerintem őszintén elhitte, hogy ezt a háborút meg fogják nyerni. Tehát látszik egyébként, nem akarok arcról olvasni, hogy egy megtört ember sok tekintetben, mert
megígérték neki is.
Hát ugye megígérték neki, ezt én elmondtam sokszor az ukránoknak, hogy amit megígérnek, az nem feltétlenül lesz úgy, és ők nem hitték el. De mindegy, ezt tegyük félre, mert ez ilyen nagyon rossz fele vinni a beszélgetést. De amit mondani akarok, hogy teljesen mindegy, hogy Zelenszkij mit szeretne, vagy mit nem szeretne. Az amerikaiak, hogyha azt akarják, hogy legyen, akkor Ukrajnának nem lesz, és akkor visszamehetünk ahhoz, hogy mit vehetnek el Ukrajnától. Már maga az, hogy egy ilyen megjelenik, még ha fake news is úgy mond, hogy a Starlinket leállítják, azért a fejekben már odarakta a gondolatot. És akkor Zelenszkij alá fogja írni azt a fegyverszünetet, amit alá kell írni. Vagy ha nem, és ugye az a választások belengetése, ez nem a legitimitásról szól, hanem részben Zelenszkij személyéről, mert legitim, ezt mindenki tudja, hogy ő legitim vezető, az ukrán alkotmány szerint, ugye háború, stb. Nem lehet. Hanem arról szól, hogy ő legyen az, vagy legyen valaki más. És itt már folyik a casting, mindenkinek megvan. A briteknek, legalábbis az amerikaiaknak is állítok, megvan a maga jelöltje, hogy kit lehetne Zelenszkij helyére rakni. Az oroszok pedig csak mosolyogva rágyújtanak egy szivarra ezt az egészet látva.
Ugye van 200 milliárd eurónyi orosz vagyon, amit az Európai Unió területén fagyasztottak be, ami az egyelőre nem nyúlnak, és hát az új időről időre felmerül, hogy ezt egyszerűen oda lehetne adni valamilyen formában az ukránoknak. Ez szerintetek meg fogja lépni valaha is, mondjuk az Európai Unió, vagy európai nagyhatalmak?
Hát ugye Európai Unió egyrészt nem az Európai Unió van egyedül ebben megint csak, tehát az Egyesült Államok, hiába Belgium meg az Európai Unióban van a legtöbb pénz, USA nélkül ezt alig ha lépi meg, már csak azért is, mert nagyon komoly fenyegetések vannak más országok részéről, hogyha az orosz vagyont lenyúljátok, akkor mi szaudiak nem rakunk Európába vagyon többet, vagy katariak, vagy Egyesült Arab Emirátusok, és azért az fájna. Tehát Európa, és az amerikaiak meg azért, mert ha meg akarnak állapodni az amerikaiak, az oroszokkal, az amerikaiak és az európaiak ebbe belenyúlnak egy ilyen elég durva mozgással, hát akkor az elég csúnyán fog szerintem a Fehérházban lecsapódni. Itt nem, megint csak nem légüres tér van, az Európai Unió meg a döntéshozók nem véletlenül nem nyúlt, ez nem lenyúlás egyik, mert Oroszország megérdemelni, hogy ezt a pénzt elvegyék tőle, és ezt Ukrajnának adják meg azoknak, akik finanszírozták Ukrajnát, bár arra nem lenne elég. Tehát lehet, hogy ez van, ez 300 milliárd is, de szerintem ennél több ment el már a háborúra. Tehát Ukrajna ezt megérdemelni, de megint csak nem arról van szó, hogy mi lenne a helyes, hanem mi az, ami kivitelezhető, mert ha az Európai Unió ezzel elveszíti a bankrendszerébe vetett hitet, meg egyébként itt azért, ha már szabályok uralt a virágról beszélünk, akkor itt szabály. Tehát szerintem ezt le kell tárgyalni az oroszokkal, valami olyat kell nekik mondani, hogy visszakaptok egy csomó mindent, mondjuk a felét visszakapjátok, de a felét odaadjátok Ukrajnának. És akkor az már egy deal. De az, hogy az egészet az EU elvegye, mert hogy az oroszok azt mondják, hogy rendben van, akkor a szaudiak, meg a katariak, meg a többi se fogja azt mondani, hogy ez nincs rendben. Tehát ezt meg lehet ezt beszélni.
Kicsit demagóg vagy zsurnalista kérdésem lesz így a végére, de hát mégis hadd használjam ki a helyzetet. Ti azért összességében mit tippeltek, hogy mikor lehet egy békeegyezmény, és az hogy nézhet majd ki, ami legalább ideiglenesen vagy egy időre lezárhatja ezt a konfliktust?
Hát ha tippelni kell, akkor 2025 nyár fegyverszünet, béke meg majd egyszer valamikor. Az már tényleg inkább gazdasági és politikai kérdésekről szól. Amit általam jobban ismert katonai kérdések eldöntenek, az 2025 nyár. Mert akkor eldőlhet az, ugye azért látjuk, hogy tényleg, ami a nyilvánosságban, meg nyílt forrásból, meg féli nyílt forrásból elérhető információk szerint, Ukrajna 2025 nyárig biztos bírja, évvégéig valószínű. Az oroszok 2025 évvégéig bírják páncélos technikával, a 26 évvégéig emberrel, ha minden így megy tovább, de és a legfontosabb, 27 évvégéig pénzzel. Tehát valószínűleg a ukránok hamarabb fogynak el, mondom számomra sajnos, mert én igazságérzetemnek is jobban tetszene persze az ukránoknak kedvező véget érni ez a háború, csak nem az én igazságérzetem mondja meg, merre megy a világ.
Hát ez nagyon gonosz kérdés. Mert ez gyorsan, itt már nem lehet azt mondani, hogy majd 5 év múlva megbeszéljük, tehát én is azt gondolom, hogy valamikor a fegyverszünetnek ebbe az évbe el kell jönnie. Ez lehet pár hónaptól kezdve az ősztél is akár. Béke az meg, tehát az, hogy egy békeszerződés, amire pecsétet rakunk, az lehet, hogy olyan lesz, mint a Észak-Korea, a Dél-Korea, vagy a Japán-Szovjetunió, vagy Oroszország, ami még máig nincs. És azért 1945 meg 1953 elég távol van a múltban. Tehát egyébként a precedensekről beszélünk, megosztott országok, ilyen vonalak vannak a világban. Több ember ölt óta, de még Európában is ott van Ciprus. Tehát egyébként azt a narratívát, hogy ez egy precedens, hát az, aki ezt precedensnek gondolja, az szerintem 15 évet se nézett vissza a történelemben. Ott van Ciprus kérdése. Felvették az EU-ba a déli részt. Tehát ilyen kifutása lehet a dolognak, mondjuk ez lenne az ukránok számára a pozitív kifutás, de ez is olyan 15-20 éves távlatban.
Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Takács Márkkal, a Magyar Honvédség volt századosával, katonai szakértővel és Demko Attilával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetőjével próbáltuk amennyire lehet áttekinteni a ukrán helyzetet, akár a frontokon, akár a világpolitikai kontextusban is, esetleg egy kis kitekintést is adni a jövőre. Még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést mind a kettőtöknek. Ez volt a Szabad Európa podcastja.
Köszönjük szépen.